Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig Rajner Micsinyei Nóra, színésznő, stand-up komikus. Itt azt mondta, hogy 10 órakor el kell hagynunk a műsort. Kérdeztem, hogy miért. Aztán kiderült, hogy azért, mert hogy csak ennyi időre hívtak, és aztán ezen egy kicsit így elnevetgéltünk, hogy mennyi ideig tudnál beszélni egyfolytában?
Fizikailag? Aha. Köszi a meghívást, bármeddig. Hogy érted? Ez egy kihívás?
Igen. Tehát, hogy tudod, hogy Galkó Balázs, Isten nyugosztalja, neki voltak olyan estéi, amikor napjai, amikor József Attila összes versét felolvasta a Fiatal Művészek klubjában, és akkor, hát nem is tudom, hogy milyen, de sok-sok órán keresztül tartott az a rendezvény. Egy stand-upos, az mennyire van hitelesítve?
Hát szerintem azért ez változó, tehát, hogy van, aki egy est, az én estem, az 2x50 perc, most az már így feldúzzat, mert ezt már játszom egy másfél éve, de amúgy az inkább szerintem a közönségnek a figyelmi idejére van kalibrálva, tehát hogy azért arra szoktam figyelni, hogy mennyit tudnak koncentrálni, meg azért elfáradsz. De van, aki egybe játsza az estjét, 60 perc vagy 70 perc, szóval ez változó. Van, aki 2x35 perc, szóval.
Hogy készül el egy stand-up előadás?
Hát úgy, hogy kitaláljuk a témát, én a Duma Színházban stand-upolok, és ott van egy csodálatos dramaturg, Dés Enikő, ő dolgozik mindenkivel, és vele kitaláljuk a témát, és aztán elkezdünk ötletelni, és akkor én viszek anyagokat, és akkor azt így sztorikká gyúrjuk, hogy ez élvezhető legyen, és akkor azt előadom neki, és akkor aztán majd a közönség előtt formálódik. Ezért az első pár előadás az még azért olyan rizikós, hogy az hogy lesz. Mert ugye ezt nem tudod közönség nélkül próbálni, tehát hogy az azért lehet sejteni, hogy mi az, ami nagyot fog ütni, de azért az ott derül ki, meg az is, hogy tökéletes egy mondat, hogy tökéletes egy sztori, az is velük együtt.
Te hogy lettél stand-upos?
Én úgy lettem, hogy színész vagyok alapvetően, és...
Eszefe?
Nem, Kaposvárra jártam, és aztán valahogy így jóba lettem a Ráskó Eszterrel, és a Szabó Márton, aki most... nem tudom, hogy még művészeti vezetője, vagy produkciós vezetője a Duma Színháznak, vele is jóba voltunk, együtt dolgoztunk, és akkor egyszer csak érkezett egy felkérés tőlük a Duma Színháztól, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy önálló estet. Így, mert voltak ilyen együttműködések, tehát egy csomó olyan projekt volt, amiben a Litkai Gergely bevont, vagy így tudtunk egymásról, és szerintem így ők ezt meglátták, hogy ez talán jól állhat, meg hogy nekem is volt ehhez kedvem, és akkor ez így alakult, és tök nagyon örülök, hogy ez így elindult, ez a fejezet az életemben.
Igen, színészi kvalitások nélkül lehet az ember stand-upos? Vagy amikor úgy csinál, mintha nem lenne színész, akkor is kell.
Úgy csinál, mintha nem lenne színész.
Igen. Hogy valaki kiáll és farccal beszél.
Ja, hát szerintem mindenkinek megvan a színpadi perszónája, és... ugye nagyon sok stand-upos nem színész, de vannak színészi kvalitásai. Tehát, hogy nyilván kell egy karizma, vagy nem tudom, hogy így az emberek akarjanak rád figyelni, és érdekelje, hogy mit mondasz, és jó kisugárzás, akarjanak veled egy térbe lenni, meg át is tud adni azt a gondolatot, amit te pontosan akarsz. Ezek szerintem színészi kvalitások, és... de nem feltétlenül kell professzionális színésznek lenni, és szerintem egy színésznek nehezebb amúgy stand-uposnak lenni, mert a színész a szerepeink keresztül beszél, és nyilván azt átfolyatod magadon, de azért nagyon kevés olyan színészi helyzet van, hogy te állsz a színpadon, és elper egybe a saját személyiségedről, magadról beszélsz, és a stand-up az meg ugye ilyen. És ezért ez nagyon félelmetes dolog szokott lenni, és nekem is nagyon félelmetes volt az elején.
Egyszer Enikő mondta azt, hogy az a jó előadás, amiben stand-upos előadás, amiben a néző, vagy a hallgató, vagy a befogadó egy kicsit magára ismer. Tehát amikor azt látja, hogy, hogy az a stand-upos, az ugyanannyit bénázik, ugyanannyi problémája van, ugyanolyan helyzetekkel küzd, mint az, aki ott ül a nézőtére. Mondjuk ez fura, hogy, hogy miért nevet az ember a saját nyomorán.
Hát pont azért felszabadító, igen, hát nem kicsit, hanem nagyon szerintem. Tehát, hogy, hogy azt kell, hogy abszolút tudjanak azonosulni veled. Még, még az is, hogyha nem egy az egybe ugyanazokat a sztorikat mondod el, ami velük megtörtént, de a probléma magja, vagy a zavar, a bénázás, a idióta helyzetekbe sodrása önmagadnak, az, az, az legyen közös. Igen.
Fontos az, hogy narcizmusnak hívják ezt, amikor, amikor az ember nem annak hívják, hanem magamutogatásnak hívják azt, amikor az ember saját magáról beszél, és saját problémáit borítja rá a nézőkre, akár szórakoztató keretek közt.
Hát narcizmusnak nem nevezik, mert az egy személyiségzavar, de magamutogatásnak? Hát nem tudom, hát biztos, hogy kell egy exhibicionista lelki alkat hozzá, hogy legyen benned egy készítés, hogy ezt megozd. Hát ez ilyen, az előadó művészet minden szegmenséhez kell, szerintem azért ez. Még úgy is, hogy a legtöbb színész, és én is azért szerintem így pont az az izgalmas, hogy általában ezekben az emberekben, és bennem is azért egy introvertált és egy extrovertált személyiség találkozik, hogy ez vegyül.
És aztán hogy jött létre a Marika for President?
A Marika for President úgy jött létre, hogy 2020-ban elindítottuk a Magyarország kedvenc műsora YouTube csatornát, és az egyik ilyen sketch videóba behoztuk ezt a Marika karaktert, mindenkinek lett egy ilyen karakter, és akkor aztán jól elszórakoztunk, és akkor amikor lemondott a Novák Katalin, arra is csináltunk egy sketchet, és akkor az az lett, hogy Marika lesz az új prezident, mert nincs más. És ő meg nő, és majd alá fogja tudni írni azokat, amiket mondanak neki. Ugye ebben a ennek a hatalmi rendszernek a karikatúrájaként próbáltuk ezt így megfogalmazni, és akkor már régóta akartam csinálni valamit egyedül, azért, hogy ne kelljen egyeztetni senkihez, szóval mindenkinek nagyon sok dolga van, hogy egyedül tudok csinálni, én írom, én megcsinálom a kis videót, és akkor a Molnár Áron javasolta, hogy legyen ez akkor a Marika, és akkor Marika jelentkezzen be.
A színészi munkákat befolyásolja az, hogy az ember stand-upos, vagy mondjuk a YouTube-on sztár, és van 85 ezer követője?
Hogy érted?
Hogy, pozitívan, hogy... vagy negatívan? Tehát, hogy...
Hát szerintem amúgy befolyásolja, mert az ilyen social media elérésnek lett egy ilyen piaci értéke, ugyamúgy, így a színészi életben, mert nyilván, hogyha mindenfajta ismertség segít abban, hogy egy színházi előadáshoz is el lehessen adni a jegyeket, vagy hogy egy stand-up előadáshoz el lehessen adni a jegyeket, viszont azért ez egy egyel csavartabb helyzet, mert ugye mi, vagyis én, meg a Magyarország Kánc műsora, a Lengyel Tomi, meg az Áron, és politikával foglalkozunk, és az itt annyira nem segít a színészi munkákban, tehát én csak független helyeken dolgozom, a Duma Színházban, a Loop Színházi Társulásnál, ami az államtól teljesen független, és állami filmnek a castingen pedig hát már egy jó pár éve nem voltam. Tehát, hogy befolyásolja a színészi munkákat ilyen értelemben.
Nem hívnak, vagy nem hívnak.
Nem hívnak. Szóval van következménye, de hát ezt tudjuk, hogy itt van következménye annak, hogyha megszólalsz, ezzel nem kell foglalkozni.
Az, hogy a neved Rainer, az befolyásolhatta ezt, hogy édesapád történész, a 56-os intézet egykor igazgatója?
Ezt az én megítélésemet?
Hát adott esetben a karrieredet.
Nem éreztem. Én azt éreztem, de ez igazából már gimnáziumtól, nyilván én a negatív, aki vele nem ért egyet bármilyen szempontból, azokkal én nem találkoztam, és aki meg nagy tisztelője, ilyen sokkal több emberrel találkoztam, és akkor van egy, normális, ilyen, egy ilyen pozitív fogadtatás, és ez tök jó.
Ti vagytok a stand-uposok első női generációi? Tehát akik nem, most a színházban vannak?
Nem. Hát nem. A Kormos Anett, igazából nem is tudom, hogy ki lehetett így ebbe a Duma Színház történetében az első, de azért előttem jó páran vannak, az biztos. De a Ráskó Eszter is előkezdte ugye sokkal, Ács Fruzsi, szóval azért vannak. Nincsenek sokan, de vannak, és az újak között pedig szerintem több nagyon izgalmas új arc van.
Be kell mondanom, hogy tehát én még tudom, én néhány csatorna között kapcsolgatok, a History Channel, az ATV, az RTL néha, és a Viaszat 6, ahol a műsoridő nagyjából 60%-ában stand-upok vannak, igen, többek közt a te előadásaid is. Amerikában is, vagy a világ, most már nem tudom azt mondani, hogy a világ normálisabb részén, mert hogy most már az egész világ meg van bolondulva, ugyanilyen népszerűek a női stand-uposok?
Szerintem most sokkal népszerűbbek. Tehát ott azért vannak igaz ilyen világsztárok, Amy Schumer, vagy Ellie Wong, szóval, hogy talán, de hát nem tudom, mert nem tudom felmutatni így az egész statisztikát, de hogy azért ott talán jobban láthatóak a nők így a szupersztárok között is, vagy nagyobb arányban.
Nem is merem pontosan a korodat, de hogy
36 lehet, vagyok.
36 vagy, tehát hogy hát akkor nem, azon gondolkodtam, hogy folyamatosan diktatúrában élsz, vagy szocializálódtál, tehát hogy ha visszamegyünk az Orbán rendszer elindulásához, tehát, hogy láttál-e még normálisan működő demokráciát gyerekkorodban?
Hát én 88-ban születtem, tehát, hogy elvileg nem diktatúrára szerződtem, de igazi működő demokráciáról nincsenek emlékeim, nekem olyan emlékeim vannak, tehát 98-ban volt az első Orbán kormány, és nekem arról az emlékem van, hogy akkor már elkezdték az apukám egy közalapítvány igazgatója, igen, volt, az 1956-os intézet igazgatója volt, és hogy akkor már elkezdték vegzálni az intézetet, nagy pénzmegvonások voltak, aztán el is vették a pénzüket, és a Göncz Árpád segített életben maradni az intézetnek, és nekem erről vannak emlékeim 10 éves koromból, hogy már ez a probléma ott van, ami igazából így végkíséri gyakorlatilag mostanáig így az életemet, mert minden szintere az életemnek az előbb-utóbb áldozatául esett a hatalomnak, mert most így az egyetemre gondolok, az SZF-re, most fejezem be a doktorimat az SZF-m, tehát hogy a film alapra gondolok, tehát hogy a független szférára, én a Bodó Viktor társulatában kezdtem a pályámat, ami már 2 év múlva ilyen okokból szűnt meg, hogy elegük lett ebből az egész egzisztenciális kiszolgáltatottságból, meg ebből az idegmunkából. Szóval ez gyakorlatilag onnantól ez így van.
Amit én és ritkán szoktam édesapáddal beszélgetni, de számomra mindig az a kérdés, hogy 56-ot hogy lehetett úgy átformálni, hogy magyarok számára az oroszok elfogadhatóak 2024-2025 Magyarországán, hogy az Ukrajna lerohanása az elfogadható, és ilyen nagyon fura forgatókönyvek szerint alakult át a magyar társadalom gondolkodása. 56-ról is szép lassan már teljesen mást lehet, vagy kell tudni, mint amit mondjuk az 56-os intézet, vagy az egykori 56-osok elmeséltek, megírtak, leírtak, összeraktak, megszerkesztettek, kiadtak.
Hát én nem vagyok történész, tehát, hogy ez nem öröklődött, és ehhez nem
jó,
tudok
ki szakértői
szemmel hozzászólni. Jó, ez állampolgári szemmel tudok hozzászólni, hogy nyilván van ez a jelenség, hát ez már, tehát ez önmaguk karikatúrája most már, ez ami történik, és én bízom az emberekben annyira, hogy azért ezeket az ilyen kicsavar dolgokat már nem lehet elhinni, vagy ez ilyen értelemben nem ér célt.
Hát most jelentette be a miniszterelnök a reggeli rádió szózatában, hogy 2 millióan írták alá az Ukrajnával kapcsolatos konzultációt.
Azt a konzultációt bárhányszor ki lehet tölteni az interneten. Tehát, hogy ez nem egy releváns adat szerintem így.
Amikor a Marika for presidentet rakjátok össze, vagy készítitek, akkor ott mi a folyamat? Tehát, hogy...
Ezt én csinálom.
Összeszeded az összes cikket, amiben aztán Tónit le lehet oltani. Mert mindig kiszólsz Tóninak. Aki még nem látta a Marika for presidentet, ott mindig Tónival beszélgetsz. Ki a Tóni?
Hát Tóni. Hát ki lenne? Az agy. Tóni. Hát ő Tóni. És elolvasom, hogy ugye nyilván azért követtem a híreket, tehát tudom, hogy így a héten mik a fontos botrányok, vagy mi az, amiről én is akarok beszélni. Elolvasom a a hiteles független sajtó oldalai, de amúgy el szoktam olvasni az Origót is, hogy tudjam, hogy ott mi a narratíva, mert az, de gyakorlatilag akkor már kész a Marika, hogyha azt
az leveszem. Az Origót felhíted, akkor persze.
És megírom, az elején ebben is segített a Désenikő, a dramaturg, de aztán, mivel ezeket nagyon, tehát ezt ilyen lopott időben csinálom, éjjel, általában hajnalban, így rájöttem, hogy most már senkit nem vegzálhatok ezzel, hogy olvassa még át hajnal egykor, úgyhogy ezt most már egyedül csinálom, és megvágom, és kész.
A lakásba fölveszed, aztán van egy dedikált háttér hozzá.
Hát az az AI.
Igen. Az AI által generált kép. Azt lehet látni, vagy érzékeld a hallgatói, nézői visszajelzésekből, hogy mi az, ami nagyon üt, és mi az, ami esetleg nem ment át, vagy nem sikerült kellőképpen jól?
Azt lehet látni, hogy mi az, amit így idézgetnek, vagy beírják kommentbe, akkor annak örülök. Szerintem azért így át szokott menni, nem szokott olyan visszajelzés jönni. Vagy hát nyilván így nehéz megkülönböztetni, mert ugye negatív kommentek azok általában, ugye most már a harcosok, eddig trolloknak hírtuk.
Rád vannak állítva?
Persze, de hát eddig is ránk voltak. Tehát, hogy ők így megjelennek. Csak hogy... Mindegy, most nem akarom kiábrándítani a harcosokat, de hogy amúgy ezek mind segítenek, így az algoritmust etetik ezekkel a kommentekkel, mert így egyre, mert nő a videó elérése, mert minél többen kommentelnek, annál érdekesebb a Meta úgy értelmezi, hogy annál érdekesebb az a videó, és nagyobb elérése van.
És a Meta az azt is érzékeli, hogy pozitív vagy negatív a komment trágár, vagy valami, tehát, hogy ennek alapján rangsorol, vagy...
Nem. Én tilthatom, de én nem szoktam. Mert egyrészt mindenki úgy kezeli a saját oldalát, hogy akarja. Tehát, hogy tök megértem azt, aki letiltja, mert nem jó ezeket olvasni, engem teljesen hidegen hagynak, és nagyon szívesen válaszolok is rájuk, mert nagyon jó beszélgetések szoktak kijönni belőle. Tehát nagyon sokszor beszoktam linkelni, hogy lesz Marika for President stand-up-est a Duma Színházban szeptembertől, de hát ez ugye még nincs kész, szeptemberben lesz a bemutató, és akkor vannak ilyen kedvenc kommentelőim, akik már oda beírják, hogy ez egy nagyon szar előadás, nem fognak rá jegyet venni, úgy szar, ahogy van, és akkor szoktam nekik válaszolni, hogy ez még nincs kész, de hogy akkor majd jöjjenek el, és nézzék meg, hogy szar, de hogy amúgy még én sem tudom, hogy szar.
Mennyi a kifutás ideje egy stand-upnak esetleg? Tehát a világváltozása veszi le a napirendről, vagy teszi kevésbé nézetté, vagy elfárad a projekt?
Nem tudom, mert nem vagyok még annyi ideje benne. Szerintem van olyan is, hogy kijátsza az ember, tehát, hogy így elfogy rá az érdeklődés. Ezt még amúgy nem érzem a mostani estemnél, és érdekes amúgy mondjuk egy másfél vagy két évvel át ugyanarról beszélni, szóval azért te is így változol, vagy én is változom, és...
szeretnék.
És egy idő után szerintem maga a stand-upos is elfárad abban, hogy egy régebbi énje történeteit mondja el. De amúgy a Marika most azért jön, mert annak most érzem aktualitását, tehát hogy most a kampány évben. Tehát most azért lesz új est, mert azt érzem, hogy most úgy is ezzel fog foglalkozni, tehát úgy is meg fogja határozni a mindennapjaimat, és akkor legyen ennek egy ilyen dedikált formája.
de hogy a régi előadás az szóról-szóra ugyanolyan minden előadáson?
Nem, meg én nagyon sokszor beleteszek újat, tehát hogy majdnem minden előadásra viszek valami újat, ami történt. Amit most játszom, és már másfél éve játszom, az arról szól, hogy éltem egy évet külföldön, és hogy jöttem rá az alatt az egy év alatt, hogy én magyar vagyok. Tehát, hogy ez arról szól, hogy én ismertem fel magamba az ilyen magyar reflexeket, és akkor az a feltételezés, hogy ezzel tudnak azonosulni emberek, akik magyarok, és ott ülnek a nézőtéren.
Vagy akik külföldön.
Külföldi magyarok. Voltam már, igen.
Hol voltál egyébként?
Torontóban.
Ott ismerte, ismerős volt a Marika for President?
Igen, meglepett, de amúgy ez egy jellemző, és Bécsben is voltam még a kezdetben.
Én rácsodálkoztam arra, hogy Bödöcsöt Londonban teltház előtt nézték, aztán kiderült, hogy hát Londonban mindenki magyar, és mindenki elment az előadására. Néhány évvel ezelőtt volt talán egy Bödöcs Londonban, igen. De azt nem tudtam, hogy Torontóban annyira erős, és annyira mondjuk fogékony a magyar stand-upra, vagy a magyar humorra az ott élő társaság.
Szerintem az van, Torontóban stand-up-olni voltam, de Bécsben voltam egy évet, most nem tudom, hogy mire
kérdezett a meghívás. Én
azt érzékeltem saját magamon is, meg így, amikor így külföldre megyek stand-up-olni, hogy nagyon nehéz dolog külföldre költözni, és hogy még azok is, akik ott tudnak otthon teremteni, nyilván pénzügyileg egy sokkal biztonságosabb közegben vannak, jobb az életminőségük, jobb a közeg, egy békésebb közeg, de nagyon-nagyon nehéz elszakadni a hazától, mert az marad, és ugyanúgy a hírekkel kelnek, és hírekkel fekszenek, amik itt történnek, és hogy hát ez egy iszonyatosan fájdalmas dolog tud lenni, még úgy is, hogyha megtalálod ott a boldogságodat, és megtalálod magadat.
És nincs a lehetőség, hogy elengedj az ember Magyarországot? Jó? .hu végű portálokat nem nyitok meg?
Biztos van, mindenkinek más a megküzdési mechanizmusa, de hát az érdeklődés azt mutatja, vagy az, hogy mondjuk a Bödöcse ennyire sokan elmennek, az azt mutatja, hogy igenis képben van ennyire sok ember, aki külföldön él azzal, hogy mi van itthon.
Szükségszerű, hogy politikus legyen a stand-up?
Hát szerintem most igen. Én azt gondolom, hogy most igen. Hát ez most annyira meghatározza az életünket, a hétköznapjainkat, tehát hogy érted, egy óvodában is erről beszélgetnek. Hogy nem, én szerintem a hot topikkal érdemes foglalkozni a stand-upban is, és most szerintem ennek van itt az ideje. És van még nagyon sok téma, tehát lehet szerelemről, vagy bármiről igazából beszélni, mindenben ott van a humor, de most úgy érzem, hogy ez a legfontosabb dolog. És ebben van a legnagyobb feszültség, és azért a humornak nagy feladata az, hogy ezt kidurrancsa, ezt a feszültséget, hogy feloldja, és hát ezért szerintem arra fele érdemes menni, vagy olyan témát választani, ahol a legnagyobb a feszültség.
Milyen következendő 304 napra, vagy 302 napra számítasz? Nem tudom, azt hiszem, hogy az igazi visszaszámláló az Magyar Péter, ő szokta általában tudni, hogy hány nap van még a kormányváltásig.
Hát igen, a választásokig, ja. Hát reméljük, hogy kormányváltásig. Mi erre? Hát most így azért mindjárt nyár elején a különböző törvénytervezetekkel, meg a Pride, vagy a gyülekezési jog korlátozásával, hát ez intenzívre, meg súlyosra, de nem szeretek ezen, nagyon nem szeretem ezt az ilyen, jaj, keseregjünk együtt dolgot, szóval én ezt nem szeretem. Szerintem ez egy nagyon izgalmas, és a félelmetes mi voltával együtt még csak lehetőségekkel teli időszak, és ezt egyszerűen meg kell ragadni. Tehát ez egy társadalmi ébresztő időszak szerintem most, és ezt nem szabad kihagyni, vagy elütni egy ilyen kesergéssel, hanem most itt van a cselekvés ideje, hogy mindenki aktivizálja magát.
Értem. A benned rejlő Puzsér Róbert az előrukat nagy tüntetésre járó vagy?
Én nagy tüntetésre járó vagyok, igen.
Tehát van egy könyved, amiben becsétel van, hogy jó napot kívánok. Rajna, mit csinálj, Nóra, itt volt a tüntetésen, tehát az mindenféleképp fontos, tehát hogy be legyen becsételve, csak úgy, mint ebben a múzeum látogatós kis könyvben.
Nem. De azért szerintem vannak olyan tünteti... Tehát, hogy szerintem, én szerintem, és nem vagyok például én nem vagyok ez, aki hetente kimegy tüntetni. Aha. Szóval szerintem...
Igazolatlan mulasztás.
Köszönjük szépen. Kicámolja el. Én hát vagyok az én főnököm. De szerintem vannak olyan helyzetek, vagy pillanatok így, amikor ott kell lenni. És ez egy jó élmény tud lenni.
Most kedden kint voltál?
Igen. Igen.
Az egyik hallgató azt írta, hogy, illetve azt említette meg, hogy szerinte Bach Szilvia volt az első stand-upos.
Lehet.
Csak azért kérdeztem, hogy milyen elkövetkezendő 300 napra számítasz, mert az látszik, hogy egy kicsit az elme baj kezd el uralkodni az országon, vagy legalábbis én úgy érzem. Tehát, hogy mindenki iszonyatosan feszült, amit lehet, hogy be lehet tudni annak, hogy front van, lehet, hogy de azt látom, hogy mindenki patanásig feszült, és meglehetősen nyomaszt. Tehát lehet, hogy valóban egy ilyen izgalmas szakasz elé nézünk, de inkább azt mondom, hogy egy nagyon fájdalmas és nagyon idegesítő. Nem tudom, hogy lehet kontrollálni ezt, vagy hogy bírja az ember az épeszét megőrizni.
Hát szerintem tudatosan, úgyhogy figyelned kell magadra, hogy azért az első számú cél az, hogy egyben maradjon az ember, és ez mindenki találja meg a saját módszereit arra, hogy azért így balanszba tudjon maradni, mert így azért az idegrendszeredet ennek oltárán feláldozni nem érdemes, szerintem. Pont ebben segít szerintem az is, hogyha nem úgy állunk hozzá, hogy Jézusom, most mi lesz, ja Istenem, hanem nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, és azt tudjuk tenni, aztán meg lesz, ami lesz.
Igen, azt hiszem, hogy a véleménycikked is, mintha erről szólt, van a Telexen írtál erről, hogy nem félek, vagy félek?
Arról írtam, hogy nyilvánvaló, hogy a ellehetetlenít, vagy hogy? Átláthatatlanság törvény, vagy mi a
törvény, neve.
Igen. Tehát az ellehetetlenítési törvénytervezet célja, az nyilvánvalóan a megfélemlítés volt, és én arról írtam, hogy igen, ez egy félelmetes helyzet, de nem vagyok hajlandó félni, szóval ezt sajnos ez nem fog átmenni.
Mert?
Mert egy életem van, és ezt nem vagyok hajlandó ebben az érzésben eltölteni, és egyébként meg az az ember, aki, hogyha megadjuk magunkat a félelemnek, akkor az azzal is jár, hogy azoknak a félelmeknek a mentén te irányíthatóvá válsz, és pontosan ez a célja a kormányzatnak, és én ezt a kegyet, ezt nem adom meg, mert azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, hogy itt most mi lesz, és ez is a része, hogy nem szabad megijedni, vagy félni, még akkor sem, hogyha látjuk, hogy ez egy félelmetes helyzet.
Sosem fordult meg a fejedben, vagy a bécsi egyéves túra arra, hogy elhagyd az országot?
Hát az volt. Én a 2022 után költöztem el az akkori barátommal, mert megsértődtem a választások után, és akkor azt gondoltam, hogy én elmegyek, de az egy év alatt arra jöttem rá, hogy nem. Hogy én nagyon szeretek amúgy Magyarországon élni. Szerintem én imádok itt élni, imádom a várost, imádom az itteni embereket, a kultúrát, a humort, a mindent, és ezt én nem vagyok hajlandó átadni Orbán Viktornak, vagy bármelyik kormánytagnak.
Bízsben mivel foglalkoztál?
Doktori ösztöndíjjal voltam kint, tehát egy ilyen Erasmus gyakorlati ösztöndíja voltam kint, de egyébként ott is volt stand-up fellépésem, meg hát jártam, tehát ingáztam gyakorlatilag, visszajártam előadásokra, forgattam, tehát ugyanazzal azért Bécsbe mentünk, hogy ez még egy ilyen beutazható távolság, nem itt vonattal. Ébredsz minden nap.
Igen. Vonattal vagy autóval, most ezt nem lehet tűnni, hogy melyik a lassabb pillanatnyilag.
Igen.
És jobban érezted magad Bécsben, mint Budapesten?
Azt nem mondanám, hogy jobban, inkább sokkoló volt a különbség. Az, hogy
annyira jó?
Hogy teljesen más mentális állapotban vannak az emberek. Teljesen mások a reflexeik. tehát egy nyugalomba vannak, és egy jó létbe, és ez egy személyiségformáló erő. És az nagyon vonzó volt, meg minden, de azt éreztem, hogy az nem az enyém sajnos. Tehát, hogy az enyém az ez.
Pezsegni itthon egy kicsit.
Tezseg?
Pezsegni itthon egy kicsit.
Igen.
És mi lesz akkor, hogyha 300 nap múlva lesz egy választás, és annak egy ilyen normális eredménye lesz. Tehát, hogy akkor mi lesz azokkal a stand-uposokkal, azokkal a politikusokkal, mi lesz Marikával, a Marika for President-tel, ha Tóni nem lesz ott?
Hát majd meglátjuk, nem félek ettől, de senki nem aggódjon Marikáért. Van még egy csomó ötletem, hogy miket lehet csinálni. Szóval azért én forgatókönyvírással is foglalkozom. Én ettől nem félek, hanem vágyom rá, hogy ez megtörténjen.
Ja, én is már így gondolkodtam rajta, hogy hogyan fog megváltozni vajon, de hát nyilván egy következő, reményeink szerint következő kormányzatban is lesznek néhányan, akiket meg lehet találni, meg azért nyilván lesznek neki is ballépéseik, meg hülyeségeik, amit aztán meg lehet találni, szükségszerű, hiszen emberek vagyunk.
Persze, de most nem erre készülök. Tehát, hogy majd meglátjuk, hogy akkor mi lesz. Most jussunk el oda. De amúgy meg szerintem azért így a stand-upban is vannak korszakok. Nem gondolom azt egyébként, hogyha... Tehát, hogy azért... Nyilván lesznek problémák így az országban, nem szűnik meg, hogy ki van fosztva az államkincstár, meg minden, szóval, hogy olyan ilyen idilli képeim sincsenek, hogy ott most egyből kisüt a nap, meg minden, de hát egy sokkal jobb dolog lenne, hogyha vége lenne ennek a NER-nek, szóval, hogy és mindent meg fog tenni, hogy se a maga módszereivel ezt segítsem. De hogy a stand-upnak is vannak szerintem korszakai, és hogyha majd nem a politika lesz a legfőbb mozgató ereje így a mindennapoknak, az egy jobb állapot lesz szerintem, és akkor ott van még ezer téma, amivel lehet foglalkozni
a stand-upban. Kiáltatban érzed a változás lehetőségét?
Abszolút érzem, nagyon.
Hiszen rengeteg
nagyon.
Emberrel találkozol, igen. Rengeteg ember visszajelzése ér el hozzád, bár hát nyilván aki elmegy az estedre, az nagyjából tudja, hogy mire számíthat. A harcosok azok nyilván nem fognak oda menni.
Nyilván nem, nagy valószínűséggel.
Majd fogok én fizetni, mi persze.
Na zárjuk ki, de én nagyon érzem, és az is egy nagyon örömteli dolog, hogy iszonyatosan ilyen gigászi eléréssel rendelkező zenészek megszólaltak most már a gyűlöletkeltéssel szemben. Tehát, hogy azt látom, hogy így kezd azért mindenkinél így elpattanni a cérna, és kezd mindenki kinyílni abba az irányba, hogy neki is dolga az, hogy szót emeljem. Ez ellen, meg hát a hétköznapokban én nagyon érzékelem. Tehát az, hogy most már beülök egy taxiba, és akkor ott is mindig pozitív fogadtatás ér. Tehát, hogy a leghétköznapi helyzetekben, amikor nem a stand-up estemen vagyok, meg azért, amik ilyen dedikált platformjai ezeknek a dolgoknak, akkor is azzal találkozom, hogy mindenkinek elege van ebből a rendszerből, és ez jó szerintem.
Hogyan tudod felvértezni magadat a negatív kommentekkel szemben?
Hát úgy, hogy egyrészt 36 éves vagyok, tehát hogy nem 22 évesen érnek ezek a kommentek, tehát hogy azért már van egy biztos identitásom, vagy van egy önképem, és ebben nem tudnak, tehát teljesen hidegen, hogy idegen emberek mit mondanak rám, ebben nem tudnak a bőröm alá kúszni. Másrészt ezt olyan stílusban teszik, hogy ne is tudjam őket komolyan venni. Harmadrészt pedig az egy tök jó dolog, hogy megvédenek a kommentelők. És akkor így egy csomószor nekem így nincs is dolgom. Tehát, hogy...
Ja, hát egymás közt...
Igen, igen, ezt lemeccselik. Hogy most mennyire vagyok hülye.
Marika for President milyen gyakorisággal jelentkezik?
Hetente. És a kis videókat, meg a saját oldalaimra azt többször kiteszem. Majd, hogy a kis igen, darabokra igen, szétvágom.
Igen, igen. Igen, mikor jelenik meg a következő?
Holnap.
Készen van már, vagy...
Nem.
Még ma este hazamész?
Igen.
Már lehet tudni azt, hogy mik lesznek a hangsúlyos elemek benne?
Persze. Máv, Lázár János.
Orbán Viktor azért nagyot ment. Most nem pontosan értettem, hogy minthogyha az egyik lap beszámolója, talán a 444 írt erről a tegnap esti cirkuszáról, amikor a Menczer Tamás interjút készített vele, és a Harcosok klubjának ezen a zárt láncú elérésén lehetett nézni a miniszterelnökkel folytatott beszélgetést. Mi, és mintha azt olvastam volna, de lehet, hogy én voltam berúgva, vagy behalusztam, hogy a miniszterelnök arról beszélt, hogy előző nap berúgott, és most másnapos.
Micsoda? De mi? Én ezt nem láttam, ezt csak a harcosok nézhetik meg?
Igen.
Csak te hogy jutottál hozzá?
Úgyhogy a 444-nek valaki kijátszotta ezért, és akkor
hú, ott... ezt nem tudom, ezt megnézem, ez nagyon jó. Jó, kösz.
Majd nézd meg, mert és itt már szóba akartam hozni a reggeli műsorban, hogy ezt álmodtam, vagy tényleg arról beszélt Orbán, hogy be volt rúgva. Nem tudom.
Hát jó. Majd megnézzük.
Aztán biztos, hogy most egy kicsit elkalandoztam, mert a hallgatói hozzászólás. Igen, valaki azt írja, hogy nagyon jó, hogy itt vagy már másodjára, vagy itt a Klubrádióban, azt nem tudtam.
Szerintem már több egyszerre.
Igen?
Igen.
Kedves művésznő, nagyon jó önt hallgatni innen Angliából, nem lehet, és nem is akar az ember elszakadni az itt otthoni eseményektől. Mindig is szerettem informálódni, jelenleg masterképzésen vagyok a Klubrádiónál, hadd szóljon, illetve Marika for prezident, üdvözlettel és szeretettel Árpi, illetve de még Laci szólt hozzá, hogy a Hofi poénjait ma is érti mindenki, aki megélte azt a korszakot, úgy Marika is érthető lesz 20-30 év múlva is, nettó zseni állapította meg Laci, illetve Éva írja azt, hogy imádom a Marika for prezidentet, amikor le vagyok törve, akkor újra nézek párat, köszi, hogy meghívtátok Nórát, és még valaki szóba hozta, hogy úgy jött ki Orbánnak a 2 milliós Ukrajnával kapcsolatos konzultáció, ahogy Rákai Filipnek egykoron a Kossuth téri népszámlálás.
Ja. Lehet.
Én nem ismertem korábban, Rick Gervaisnek hívják a
Gervais.
Ricky Gervais.
Igen.
Nem ismertem korábban, aztán múltkor beszélgettem itt a kollégáim arról, és aztán megnéztem az Armageddon előadását, és hát be kell vallanom, hogy fetrengve röhögtem rajta. Uh-huh. Hogy lett 85 ezer a Marika for President? Tehát az így kézről
kézre
jár,
hogy az együtt van, az a Magyarország műsora, csatorna, tehát ott a Lengyátom is csinálja a Kormányinfo Plus-t,
igen.
A hírcsárdásokkal, szóval, hogy azért az a közös szüleményünk, az nem csak a Marikának a feliratkozói. De hát úgy lett, hogy amúgy nagyon bénán és nem tudatosan csináltuk, és most kerül majd ilyen tudatosabb kezekbe.
Szóval, az mit jelent, hogy jön Enikő, Dés Enikő?
Nem. Csak hogy így nem néztünk utána, hogy egyetem, hogy kell ilyen YouTube csatornát csinálni, tehát hogy mikor kell feltölteni, tudod, azért ennek megvannak így a...
Nem tudom, illetve éppen tudhatnám is, ha...
Hát, na, de hát mi se értünk ehhez a részéhez, hanem hogy csak feltöltjük a videókat, és például amikor elkezdtük a csatornát, akkor inkább Facebookra töltöttük, mert ott sokkal könnyebben csinál nagy elérést egy videó, szóval, hogy így lett az a 85 ezer.
Értem. És mitől lesz most jobb? Vagy mi változik?
Úgy, hogy fognak nekünk segíteni, hogy kell ezt csinálni, aki ért hozzá, ez egy szakma.
Értem, tehát hogy hogyan lehet még egy kicsit így felpörgetni. Én úgy értettem, hogy a hallgatói hozzászólás, én úgy értettem, hogy a beharangozóban írták a harcosoknak a másnaposságot, akkor nem jó, valamit félreértettem. Egyetértek a másik Évával, gratulál és köszönet, sokat segít elviselni az egészet. Úgy látszik, hogy Marika for prezident népszerű itt a Klubrádió hallgatói körében. Miben játszottál legutóbb?
Darabban?
Igen.
A Titkos Szolgákban, a Loop Színházi Társulásnál. Játszom amúgy a Belvárosi Színházban is, és a Duma Színházban van a Stefanovics Angélával is közös estem, van az önálló estem, ezekben játszom.
Konkurenciái vagytok, vagy nem. A női stand-uposok egymással, vagy a stand-uposok egyáltalán egymással?
Hát én nem hiszem. Nem, hát ez annyira, a stand-up az a személyiségedre épül, tehát hogy ott nagyon szerintem nem tud konkurenciája lenni.
Tehát valakinek ez jön be, valakinek az aztán?
Igen, ez ilyen, és valakinek mind a kettő, tehát hogy ilyen nincs. Az Angélával nem, tök jóba vagyunk, tehát hogy nem vagyunk ilyen értelemben szerintem konkurenciája egymásnak.
Mi volt az elmúlt tizenvalahány évben a legnyomasztóbb esemény számodra, amióta a Fidesz itt van? Mert ugye már megbeszéltük az első kormány idején, amikor 56-ot felszámolta Orbán Viktor és bandája.
Igen, a legnyomasztóbb esemény. Egyébként azt hiszem, hogy az SZFE elfoglalása volt, mert akkor már, tehát ugye a Kaposvári Egyetem bekebelezését, amikor odajött a Vinyánszky Attila, azt nem tudtam úgy megélni, mert hiába volt jobban érintve voltam, mert az én tanáraim, de az az én pályakezdésem volt. Tehát, hogy akkor az én pánikomat az vitte, hogy én hol fogok játszani, és a többi. De az SZFE elfoglalásánál ott már ugye felnőtt voltam, ez egy pár éve volt, és az nagyon fájdalmasan érintett. Tehát pont azért, mert láttam azt, hogy 20 éves emberek ott a igazságba vetett hitükkel, teljesen tisztán, kreatívan, és jól megfogalmazva állnak ellen egy agresszív és pökhendi és arrogáns hatalomnak, és ezt fájdalmas volt látni, ahogy azt sikerült ott lepusztítani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Az elmúlt szűk egy órában Rajner Micsinyi Nóra színésznő stand-up komikus volt a vendégem, Marika for President YouTube csatorna főszereplője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszi, én is a meghívást.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Herskovics Eszter, Turlui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol határ, give peace a chance. Putyin, rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek. Egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!